Isten igéjét olvasom, most már csak az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. fejezetéből a 15. és 18. versekből. Ezt mondta az Úr neki, menj el, mert választott eszközömű, hogy elvigye a nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai elé. Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Azután felkelt és megkeresztelkedett, majd miután evett, erőre kapott. Odaértünk a Biblia olvasása közben, hogy egy nagy önvallomásnak, egy nagyon őszinte, úgymond, az embernek bűneit kipakoló önvallomásra van lehetőségünk. Ugyanis az az ember, aki önmaga olyan sok kárt tett, vagy hogy fogalmazzak így, annyira sokszor keresztbe tett a másik embernek, az az öntelt, öntudatos férfi mégis bevállalja azt, hogy az Isten vegye a kezébe, és elkezdjen rajta úgy dolgozni, hogy mások felé is nyilvánvalóvá legyen az ő minden hibája, az ő minden problémája, sőt az ő minden fogyatkozása. Egy olyan férfiról esik szó, aki tudja, mit akar tenni. Tudja nagyon jól, hogy hova akar elérni, sőt, bevállalja az addig vezető nehézségeket. És tudja nagyon jól, hogyha a célja az, hogy önmagának dicsőséget szerezzen, és igazán bebizonyítsa mások felé, és hogy ő mennyit ér, akkor ez csak úgy lehetséges, ha azon az odáig vezető úton nagyon tudatosan halad, és igazán nem csak maga felé bizonyít, hanem mások felé is. És nem sajnálja az erőt, nem sajnálja az időt, nem sajnálja az energiát, tényleg csinálja, komolyan veszi, és megragad minden lehetőséget, hogy kitűnjön számára, hogy neki nem csak múltja van, és nem csak egy olyan családból származik, akit jegyeznek, és nem csak papírja és végzettsége van mindehez, hanem jelene is van, és nem az apja erejéért, és nem a családjának fényéért fényezik őt, hanem a saját maga jelenbeli helytállásáért. És mondhatnánk azt, hogy bizony akár lehetne példa is. Mert a mai világ arról beszél, pláne így azért bizonyítványosztás magasságában, hogy, és ezt mondjuk a gyerekeinknek is, hogy tedd meg a magadét, bizonyíts be, keményen fektess bele energiákat, és valóban látszódjon meg mások számára is, hogy vagy valaki, hogy ezzel tudod szedni magad, hogy be tudod bizonyítani, hogy igen, te oda tetted magad az ügy mellé. És ilyen szempontból azt lehet mondani erre a Saulusra, hogy nem egy olyan ember, aki aztán elustálkodja az életét, meg úgy eltohonyáskodja, hanem egy olyan ember, aki tényleg beleveti magát a munkába, és nagyon tudatosan karrierista, és halad, és tudatosan építi a pályáját, nincs ezzel semmi gond tulajdon. Sok szülő szeretné, ha gyereke ennyire céltudatos lenne. De akkor ezzel mi a baj? Akkor tulajdonképpen mi lenne a gond, ami az Isten előtt nem kedves? Ha ha maradnánk ennél a szónál, akkor pont ez a gond. És ezt éljük meg manapság, ebben a legmodernebb kori társadalmunkban, hogy talán előfordulnak esetek, amikor lehet, hogy már nem bátorítani kell a gyereket, hanem egy kicsit visszafogni. Mert már nem vesz figyelembe senkit és semmit, és már nem tart tiszteletben, már átgázol mindenen, mert lehet, hogy már csak a pénz számít, lehet, hogy már csak a siker, lehet, hogy már csak a karrier. És olyan sokszor küszködünk manapság ezzel a problémával, vagy jön fel, ugye, lehetne mondani társadalmi szinten itt a különböző ideális kép, akár az egyedülálló nőnek és férfinak, hogy nem kell család, nem kell különösebben semmi mást figyelembe venni, csak hogy önmaga följebb kerüljön a ranglétrán. A múltkor azt mondta nekem valaki, aki már több iskolát elvégzett, képezte magát, és szakmájában szerintem még 30 éves sincs, de már is elismert ember, azt mondta nekem valaki, bennünket becsaptak. Mert engem is, meg az én kortársaimat is arra nevelték, hogy mindenek előtt a karrier, a munka, napi 8, 10, 12 óra, és most jön a családi kedvezmény, és én sokkal rosszabbul járok, mert se gyerekem, senkim sincsen. 10-15 ezerrel forinttal kevesebbet kapok. Hát nem becsapás. Eddig azt mondták karrier, most megnyomatják a családnak az ügyét. Nekem ezt senki nem mondta. És ugye ott álltam, és azt mondtam, hogy lehet erre mondani. Ez az ember, aki tényleg beledolgozta magát a szakmájába, rosszabbul jár. Nincs családi kedvezménye, hogyan is lehetne. Nem építette fel a családot. De mielőtt még elmennénk ebbe az irányba, térjünk vissza Pálhoz. Valahogy ő is így gondolkodott. Mondhatnám, ideális kép lehetne a fiatalok előtt manapság. De azt mondja az Isten igéje, nem jó példa. Nem jó példa az a Pál, aki önmaga erejéből akar előre. És a történet úgy folytatódik tovább, hogy ez a Pál egyszer csak Földön találja magát. Magas lóról nagyot esik, szó szerint is, meg átvitt értelembe is. Hogy lehetséges ez, akinek ilyen tervei vannak, és nem lop, és nem károsítja meg a másikat? Tehát nem lehet ezt mondani, hogy a másik fenekével üli meg a lovat. Mi lehet itt a gond? Az Isten oda teszi a kezét, és egy dolgot akar megtanítani neki. Pál, Pál, bizony az ösztöke ellen rugó. De megkérdezted ezt tőlem, hogy mit gondolok én erről? A magad dicsősége helyett nem látod, hogy itt állok melletted, nem veszed észre, hogy én vagyok az, aki megteremtettelek. Én vagyok az, aki veled beszélni akar, aki ismerlek téged, aki meg akarlak szólítani. Nem veszed észre, hogy nem egyedül élsz a világon. És megengedi az Isten. És ez egy nagyon nagy krízis Pál életében. Megengedi az Isten, hogy egy darabig fusson a szekér, és utána bevágja a kéziféket, a vészféket. Nem percek múlva áll meg az élete, azon nyomban, de akkor át, hogy még a lóról is leesik. Ez a nehéz. És sok esetben nagyon nehéz hallani ilyeneket, élethelyzeteket, de nem gondoltam volna, hogy ilyen nyomorúságos helyzetbe kerül. Nekem senki nem mondta azt, hogy hogyan kell fölállni. És itt nem csak akár munkanélküliségre gondolok, de betegségre, vagy gyászra, vagy csalódottságra, vagy magányra. Ezt mi nem számoltuk bele a képletünkbe. Mi erre nem gondoltunk, és Pál sem gondolta át, hogy ja, lesz idő, mikor az erő elhagy. Lesz idő, amikor megvakulnak a szemeim, és más övesz föl engem, ahogy később megvan írva az egyik levélben. És az Isten oda teszi a mutatóját, és minden ledől az ő életében. És nem marad semmi, csak a csúfoskodás. És ami annak idején előny volt, és dicséret, és dicsőség Pálnak, és a mellényét is kijebb kellett gombolnia, az most neki vesztesség. És kiderül a Pál életében az, hogy szembe kell nézni majd másokkal, akik megutálták, akikről észre se vett, hogy felénk rúgott, mert az ember nem vesz észre. És ezzel így vagyunk. És amikor ott érzi a nyomorúságában magát, akkor nem lesznek mellette az érdekbarátok, és nem lesz, aki fölemelje. Úgy, mint a tékozló fiú. Míg volt pénz, jó volt, volt barát és barátnő. De most mi van? A puszta valóság. A nyomorúság. És ott van Pál, és aki eddig látott, most vak lett. És aki eddig tudta, hogy hogyan tovább, azt most úgy kell vezetni, mint egy nyomorultat, mint egy vakot, mint aki a szociális otthonban még az ágyáról se tud leszállni. Ez az öntelt, ez az élettel, energiával teljes ember. Most milyen nyomorúság. De másokra kell hagyatkoznia. És olyan sokszor talán velünk is előfordult, hogyha kiszolgáltatva van az ember, az valami nyomorúság. Talán az embernek élni nincs kedve tovább. Amikor azt kell megtapasztalni, hogy más pelenkát, vagy más próbálja az alatt, a feje alatt lévő párnát kicsit fölrázni. Iszonyat. És idáig jut el Pál. Odáig, hogy önmaga nem tud felállni, azt se tudja, hogy hol van, és semmi ötlete nincs. Szinte minden kiüresedett, minden kilugozódott a fejéből. Ez a nyomorúságok nyomorúság. És kiderül, hogy az Isten ezt is megteheti. Mindent kiüt a kezéből, minden távolabb, de semmi kapaszkodó, semmi fogózó, semmi. És az az ember, akinek nem kellett a mások segítsége, megtanulja az Istentől, egyedül Krisztusban. És majd megírja a 13 levelet, és nem tudom, száz hányszor fordul elő, hogy a Krisztusban mindenre van erő. Hogy elég néked az én kegyelmem. Meg fogja tanulni, tedd szól az Isten. Na hát, de az egy hosszú út vezet. És ott van a nyomorúságban. De milyen kegyelmes az Isten. Rendel oda valaki. Mert az Isten jól tudja, és mindig ott van. Vagy imádságnyira, vagy kéznyújtásnyira, de ott van az igazi Isten. És innentől kezdik a sikertörténet, igazi sikertörténet, mert már nem az ember a sikeres, hanem az élő Isten is. Ezt kell megtanulni az életben. Nekem is ezt kellett megtanulni. Borzasztó. Nem azt mondom, hogy senkinek nem ajánlom, de jó készüljön föl mindenki rá. Hogy innentől fölkelni. Amikor széket, fogócot, mindent kiütöttek alólunk. Innen fölállni, csak az Isten tud fölállítani. És talán megspórolnánk ezt. Talán úgy gondolnánk, hogy nem kell ez nekem. Hát engem ne fáradtson az élő Isten, engem ne akarjon megnyomorítani, és tényleg ellenkezni. És ha tehettem volna, én is ellenkeztem volna. De nem tehettem. És az Isten mindent megszervez. Csapatát küldi. És mik lesznek a különböző rész folyamatok Pál életébe. Mert Saulból Paul lesz. Az első lépés, hogy az Isten rögtön odaküld valakit, állíts fel ezt a nyomorút. Mert ő magától nem tudja állni. Odaküld, nem csak lelki gondozót, hanem testi gondozót is. És ott van a második lépés. Konkrétan ebbe az utcába, ez alá a szám alá. Vezesd oda. És majd oda küld egy közösséget. És majd elkezdik megérteni, meghallgatni. Lesz majd zsekkendő, hogy a szeméből a könnyet letörölni. És majd újra, de már más logikával, az élő Isten lépésről lépésre gondoskodik a szükségekről. De ez már az Isten terve szerinti gondoskodás. És mindez miért? Mert azt mondja az élő Isten, én fogom megmutatni, hogy mennyit kell ennek az embernek szenvedni. De mielőtt azt gondolnánk, hogy az Isten egy olyan Isten, aki szenvedni akar látni. Nézzük meg a másik oldalát. Miért van szüksége ennek az embernek a szenvedése? Miért van szüksége, hogy megtanulja, hogy semmit sem a magad erejéből, nálam nélkül semmit sem cselekedhetek. Miért kell ezt jól bevésni oda az agyába, a szívébe, belegravírozni, hogy en Krisztó, azaz Krisztusban azért. Mert az Isten olyan terhet fog rátenni. És annyira hordoznia kell percenként a másik közösségnek, a nem tudom, 10-20 közösségnek a terhét. Hogy először a szakító szilárdság próbáját meg kell tennie. Először terhelnie kell, de utána már fogja bírni. És nem szakad el az életének a fonala. Ettől neki nem kell félnie. Majd az Isten tudja, hogy meddig lehet terhelni. És rajta keresztül fogja megmutatni, hogy mennyit kell szenvedni. És ez a szakító szilárdság ott kezdődik, hogy először szembe kell nézni a közösséggel, a legkisebbel, az ott lévő damaszkuszi közösséggel, és majd a szemébe fogják mondani, mikor már úgy gondolná, hogy jé, hát látok testvér, hát akkor most újra elindulok. Nem, Ácsi, nem ebbe egyeztünk meg. Most úgy indulsz, amikor majd én mondom. Mert hogy itten, ha észrevetted volna, az én kezembe tartom a te életedet, testvér. Ja, akkor már megváltoztak a feltételek. És az első nagy próba meglátja a valóságot, és sírhatnék ki a le. Na, mi lesz az első valóság számára? Már a megtisztított szemeivel, hogy meglátja azokat, akiknek a nevük ott van az ő megbízó levelén. Hogy ezek vártak volna az arénára. Ezeket fogdosta volna össze, és dobta volna oda a vadállatok elé. És ezekkel kell szembenézni. De hol van már az a Saulus indulat? Hol van már a nagy terv? Sem. Már még a levele is eltűnt. Nem mutogathatjám a papírját, a jogosítványát. Mert ez közben lehet, hogy itten félnek ered, nincs már meg. Papír nélkül meg már mit ér az ember. És az első nagy próbán túl van, és az Isten megint oda teremt valakit, egy Barnabást. És megint az isteni menetrend szerint, az fontos. Az isteni menetrend szerint megjelenik egy Barnabás, és azt mondja, hogy figyeljetek testvérek, az igaz, hogy üldözött bennetek. És ez a Barnabás az Isten szent lelkétől szólt. És úgy mondja, hogy mindenki elhiszi. Még azok is, akik acsarkodnak itt fára. És azt mondja a Barnabás, hogy bizony, higgyétek el, meglátta a Krisztus, találkozott ez az ember, nem kell már tőle félni. Ez már nem róka, meg nem farkas, ez már nyuszi. És meglátta a Krisztust, és most már a Krisztus szolgájaként kér benneteket, szeliden, lágyan, térden állva, hogy fogadjátok be őt. Azért mennyire más magatartása. Mennyire megváltozott a szintkülönbség ember és ember között. És hogy mi magunk is megértsük a lényeget. Higgyük el, nem csak Pál életében lehet fordulat. Nem csak Pál életében válthatják át a váltót. És megváltozhat az útvonal. És majd jön egy időszak a Pál életébe, amikor ott van a csendességnek a helye. És Pál majd el fog csendesedni. 3 év adatik neki, hogy végig gondolja jól a dolgát. 3 évig csendbe kell maradnia, és odafigyelni az Istenre. Ennél nagyobb büntetés nem kell egy ilyen embernek. De az Isten meggyógyítja. Az Isten meg fogja munkálni Pálnak a szívét, és valóban ő lesz az, aki alá. Bárányként, már nem farkasként, bárányként. Mindig meg kell, uram, jól csinálom. Na jó van, akkor megnyugodtam. Ez azért változás. És hogy tényleg mi is tanuljunk a történetből, ezért hadd kérdezzek meg valamit, hogy Pál bizonyított, és ez a történet igaz. A Krisztus az egész életét megváltoztatta. De mi az, ami számunkra a Krisztus nélküliség, vagy a Krisztus mellettiség, hogy elbeszélünk egymás mellett, mit ad az számunkra? Mert Pál számára egészen biztos, hogy ő mit kapott. Hadd meséljek el egy történetet, ami annak idején még a 60-as években játszódik, de igaz történet, és utána meg is fogjuk érteni, hogy miért kérdezem én. A 60-as években, illetve a 70-es évek elején történt ez, amikor munkásgyűlést tartottak egy gyárban. Hát nem a lelkésznek készítették a pulpitust, és nem az Isten Krisztus szobrát tették ki, hanem más fejeket, de azok nem a Krisztusról szóltak. És egy ilyen munkás gyűlésen ott volt egy özvegyasszony, sok gyereket nevelt egyedül, és sok-sok nyomorúságot megélt. Ezt az asszonyt többnyire tisztelték, mert látták az életét, de nyilvánvalóan egyszer úgy érezte, hogy ezen a munkásgyűlésen neki szólni kell. Ott voltak mellette a pártaktivisták, ott volt a műszakvezető. És egyszer csak nagyon-nagyon vékony hangon, de előre kérezkedett, hogy ő azért valamit mondana. Azt nem mondta, hogy mert indítja a lélek, de indította a lélek. És elmondta azt, hogy mindannyian ismertek engem. Nem akarok semmit hozzátenni, de el szeretném mondani, ami nagyon sokszor ott volt már bennem, és ott nagyon sok ember előtt, több száz ember előtt elmondta ezt. Tudjátok nagyon jól, hogy bizony milyen boldog voltam, amikor még neveltem a gyerekeimet. Aztán ti tudjátok a legjobban, hogy milyen nehéz volt, amikor pont egy munkahelyi baleset miatt veszítettem el a férjemet. Sokan álltatok mellettem, és együtt sírtatok velem. És az volt a nagy kérdésem, hogy hogyan tovább? Hogy fogok ennyi gyereket egyedül, özvegyen eltartani, de még fiatal asszonyként? És úgy gondoltam akkor is, és ez bizonyosodott be, hogy az én Istenem még a szükségeimben is megsegít engem. És tudjátok, akkor, amikor talán segített volna egy-két csavarnak az ellopása innen a szerelőcsarnokból, akkor mégse tettem. És nem vittem haza, bár nagyon nehéz volt megállni, mert volt úgy, hogy nem volt kenyér az asztalon. Aztán ti is jól tudjátok, hiszen ismeritek az én életem történetét, hogy milyen nehéz is volt kenyeret adni a gyerekeim kezébe. Hogy hányszor kellett volna a bölcs apai döntés. Ó, hányszor sírtam, mert magam sem tudtam, hogy mi lenne a jó a gyerekeim tovább tanulásánál. De tudjátok, amikor sírtam, akkor velem sírt az Isten. És megtanultam azt, hogy mindig tőle kérdezem. És most, amikor nyugdíj előtt állok, és kevés lesz a nyugdíjam, és már minden gyerekem kiröpült, és családot alapítottak, és a hosszú sötét esték válnak rám, akkor megint az a nagy kérdésem, Istenem, mit tegyek? És tudjátok, megtanultam azt, hogy elég nékem az ő kegyelme. De egyet biztosan tudok. És ezt hadd kérdezzem meg tőletek, így kérdezte mindenkit, több száz embert a munkahelyén. Nekem ezt adta az Isten, az én hitem, de nektek mit ad a hitetlenségetek? Mi az, amiben megsegített benned? Nem kell hangosan megválaszolni, ha úgy gondoljátok, osszátok meg velem, még most van néhány heten nyugdíjba vonulás. És tulajdonképpen életünk egy-egy nehéz szakaszán pálnak ebben a nyomorúságában. Meg lehet kérdezni, mit adott pálnak az előélete? Dicsfényt, elismertséget. De elég volt ez neki mindenre. És akkor, amikor Pál elindul egy új szakaszon, amit már nem ő tervezett, és nem ő tervelt ki, és nem ő akarta véghez vinni, akkor az a nagy kérdés. És ismerjük Pál életét, és utána megíródik 13 könyv, és megalapítódik rengeteg közösség. Akkor megkérdezhetjük, téved-e az Isten? Vagy nagyot téved-e az Isten? Nem. Csak mi még sokkal kevesebbet látunk, mint amennyit ő. És azt gondolom, hogy mindannyian a saját életünket gondoljuk át. azt az életet, ahol éppen vagyunk. Honnan jövünk és merre felé tartunk. Egyáltalán miről szól a mi életünk? És ezt mindenkinek magának kell megharcolnia. Mindenkinek magának kell választ adnia erre. Én megvallom őszintén, és míg mások gondolkoznak, én hangosan mondom. Őszintén megvallom, hogy talán én is, ha első körben akár gondolkodás nélkül válaszolnék, szívesen átadnám másoknak. Az a sok nehézséggel, nyomorúsággal, sokszor ravatal mellé állva, már hogy nem idegeneket, hanem saját családomat temetni. Sok-sok nehézség, bizonytalanság és reménytelenséget láttam. És úgy gondoltam, talán nem szeret az Isten. Sőt, hangoztattam is. A leghevesebben 92 nyarán, amikor úgy gondoltam, hogy minden összeomlik körülöttem. És megtapasztaltam, mint Pál, nem nagy szavak ezek, de hogy meg akarja mutatni az Isten, hogy mennyit kell szenvedni az én nevemért. Nem ugyanezt hallottam, de azt fogtam felé, szintén Pál mondja, minden kárnak és szemétnek ítéltem, csak hogy a Krisztus megnyerjen. Ez a Filippi beli levélben van megírva a harmadik fejezetben. És rájöttem arra, mikor pikkelyek estek le az én szememről, és először úgy igazán a Krisztusra fölnyílt a szemem, hogy tényleg, talán először éreztem meg, hogy lehet sírnom, és nem kell nekem keménynek lenni, nem kell nekem erősnek látszani, mint addigi életembe, ifjúságom idején. És nem tudtam még, hogy az Isten mit miért enged meg az életembe. Csak arról tudok beszélni, ami most ebben a pillanatban mögöttem van. Ami előttem van, az még az Istennél. Mert hogy erről is beszél Pál. De egyet tudok, 92-től 2011-ig idáig, ami mögöttem van, és ami pici részleteket össze tudok tenni, azok arról beszélnek, hogy muszáj volt Istennek az én életembe is felkészíteni arra, hogy bírjam a gyűrűt. Hogy tudjam azt, hogy a gyászoló miről beszél. Hogy tudjam azt, hogy mit jelent műtét előtt állni. Tudjam azt, hogy mit jelent együtt sírni a síróval. Tudjam azt, hogy mit jelent elveszíteni testvért. Mit jelent elveszíteni munkahelyet. Az anyám 40 évesebb volt, és azt mondták túlvén, és soha utána munkahelye nem lett. Sok-sok mindent megtanultam. És mindezek a terhek alatt úgy gondoltam, összeszakadok. De megtanította az Isten, többre bízlak ezután. És bizony, szenvedni kell. Magam miatt is néha, másoknak miattam, de hát ez egyszer jobb lesz. Meg mások miatt is nekem. És hiszem azt, hogy Krisztussal együtt meg lehet tanulni. A sok-sok nehézség, a sok-sok nyomorúság, a sok-sok önmagam alkotta terv mind az ő kezében van. És ha ő tőle kérem el, akkor ő megadja a teljes békességet. És nem azt jelenti, hogy az embernek nem lesznek harcai, Pál életében is, hát rengeteg küzdelem volt. És nem arról szólt, hogy testvér, jó helyre érkeztél. Itt van a kis pálnázott székecskét, ülj le oda, és nézed az életet, mintha tévét néznél. Hanem mit tanított meg Pálnak az egyedüli igazisten? a Jézus Krisztus által. Kelj föl, de most már az én értelmmel, az én szívemmel, az én szemüvegemen keresztül, azt tedd, amit én kérek tőled. És így lett teljes élete. És így úgy átformált a Pál, hogy kiderül, hogy Pál addig él, ameddig az Isten akarja, azt történik az életében, amit az Isten akar, és úgy formálódik, ahogy az Isten akarja. És már ebben az életben nyilvánvalóvá lesz számára, kicsoda a Jézus Krisztus. Nekem ezt adja a hitem. És hiszem azt, hogy azért formál át, hogy mások felé is használjon, és hogy másokat is formáljon. Ez az én jó kívánságom, nem biztos, hogy másnak mindig jó. De nem úgy vagyok vele, hogyha az én tehenem megdöglik, a másik is dögöljön meg. De úgy vagyok ezzel, hogyha engem megszabadította Jézus Krisztus, akkor a másik sem maradjon fogságban. Adja minden kegyelem Istene, hogy át tudjuk értékelni Pállal az egész életünket. És lehessen irányváltás. És lehessen a mi életünknek fölszabadultsága vége, mert nem egy bizonytalan úton járunk, hanem Krisztus által elkészített úton. És higgyük el, hogy az Isten tudja nagyon jól, eltervezte, oda küldi az embereket, közösséget ad, bocsánatot ad, tovább vezet, most megint meg kell állni, akkor itt néhányan megint a Krisztushoz találnak, őket már itt lehet hagyni. És az Isten vezet. Nekünk nem kell gondolkodnunk. Csak kérdezni. Valamit nem értünk kérdezni, mint a kicsi gyerek az iskolában. És én kívánom mindenkinek, hogy ezt éljük át. És olvasgassuk el többször Pálnak a történetét, és kérjünk világosságot, hogy az Isten adjon számunkra következő lépést. És mondjuk el másoknak. Akkor is, amikor ő a hitetlenségétől várja a megoldást, mondjuk el, hogy mi mit kaptunk hitből. Aztán majd ő megválaszolja. Lehet, hogy nem rögtön, lehet, hogy 10 év múlva, lehet, hogy 50 év múlva vasárnapi iskolai tanítónak mond hálát. De eljön az ideje. Adja minden kegyelm Istennek. Hogy velünk is ez a nagy csoda megtörténhessen, és az egész életünk átértékelődjön, és értéktelen elmúljon, a kári szemét kidobásra ítéltessék. És megjelenjen a kincs, ami a Krisztus, ami el van rejtve a cserépedényünkben. És a cserépedény közben repedezik, közben darabok hullanak ki belőle, közben összetörik, de végleg akkor nyúlik el, amikor az Én Isten. Urunk Istenünk, megvalljuk neked, hogy nagyon nehéz dolog próbálhat lenni. Nehéz dolog úgy megélni a mindennapjainkat, hogy nem látjuk a célt. Talán nem látjuk azoknak értelmét, csak nyögni tudunk, és bizony azt hiszük, hogy ver bennünket az Jó Isten. Bocsáss meg, Uram, nekem is az ilyen gondolatokat, ahogyan korábban ott voltak bennem, és sokszor még manapság is. Bocsáss meg, Uram, hogyha nem rád nézek, hanem a saját magam nyomorúságát látom. Könyörgök te hozzád, ó, élő igaz Isten. Add meg igazán a te kegyelmedből látnom az életemet, és engedd, hogy másokat is megragadhasson ez a mennyei erő, és megérthessék azt, hogy nékem az élet Krisztus, és tudják odaszállni az életeket, és Urunk, könyörgünk, hogy nemzedékről nemzedékre, hogy tudjuk tovább mondani fiainknak és lányainknak, hogy tudjuk ezt a kincset rejtegetni, és ezt a kincset, ami életünkből is kínálni másoknak. Mert tudjuk, Urunk, hogy nálad nélkül semmi sem történhetik. Kérünk, Urunk, menj előttünk, és mi pedig hadd kövessünk téged. És hiszük, Urunk, hogy az életünkben a sok-sok csoda az éretted és tőled van. Engedd meg számunkra, hogy így élhessünk teljes életet, hogy másoknak is értelmes és vonzó lehessen az. És kérünk, Urunk, ha most nyomorúságban vagyunk, vagy ha most szenvedéseket állunk ki, azokat te viseld együtt velünk, te hordozd a mi terheinket, és kérünk, vezess ki a hullámvölgyből, hogy hadd lássuk meg, miért történt minden, és hogy tudjunk közösségben őszinték lenni egymás előtt, elmondani, hogy miből jöttünk ki, de hálásak lehetünk. Könyörgünk, Urunk, így építs bennünket, mint építő kockákat, egymásra, egymás által, hogy hadd legyen frissebb levegő a világban, és nem mi akarjunk evezni az életünk hajóján, mint gályarabok, akik nem tudjuk, hogy hová tartunk, de tesszük a dolgunkat gondolkodás nélkül, hanem te vedd az evezőket vissza, és engedd, hogy hadd feszítsük ki életünk hajóját, és a te szeledet, szent lelkednek hullámokat hajtó erejét, te mutasd föl nekünk. Urunk, így változtass meg életünket, hogy te benned higgyünk, és az életünk hajója a te általad meghatározott irányban célhoz érhessen. Tedd lehetővé. Jézus nevében könyörgünk, aki meghalt értünk, hogy ne nekünk kelljen belehalni a mi nyomorúságunk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, minden napi kenyerünket ad meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkeinket. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.